Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Judika Böjt 5. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk János evangélium a 2. fejezetében, a 13-tól a 22. versig a következőképpen. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, és az asztalokat felborította. És a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelyek alapján ezeket teszed? Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézusban, nem hiszek, nem tudok hinni, és nem hihetek egy olyan Istenben, aki soha semmit nem tilt, és soha semmit nem parancsol. Végképp nem hihetek egy olyan Istenben, aki nem tiltja a bűnt. Egy ilyen Isten a Biblia alapján csak bálvány lehet. Olyan mindez, mint a talán már többször emlegetett is, vagy máshonnan ismert vicc, amelyben a lelkész és a pártitkár sakkoznak, és egyszer csak megszólal a pártitkár, tudja, én nem hiszek Istenben. Mire a lelkész azt feleli, tudja, abban az Istenben, akit maga ismer, én sem hiszek. Viszont azt az Istent, akiben én hiszek, maga nem ismeri. Sajnos ezt ha más formában is, de bizony sokszor nem csak a pártitkárnak kell elmondanunk. Ebben a meglepő mondhatni szélsőséges történetben nem a tét, hanem a szeretet a nem a lét, hanem a szeretet a tét. Az a szeretet, amelyet a modern kor annyira kiforgatott és meghamisított egy finomkodó, finnyás mázzal leöntve elrejtett. És nem veszük észre, nem találjuk meg ezt a szeretetet. Mert a mézeskedő, mázoskodó szeretet ideál szerint mindig nyájasnak kell lenni. Szinte kötelező az arcunkon az állandó mosoly. Az már nem számít, hogy aztán mi van a szívekben, csak a lényeg az, hogy a külső maszk az megfelelő legyen. Nekünk mégis valami más kell követnünk, mert Jézus ezt a fajta szeretet ideált, ezt összetöri. Nem csak ebben a történetben, sok másban is, de itt most különösen is előttünk van ez, hogy fizikai erőszakkal úgymond töri most össze, és nem csak egyszerűen a szavaival. Mert nekünk nem az emberek szeretét, nem valami moderneskedő, humanista szeretetet kell követnünk, hanem Isten szeretetét. Márpedig lépten nyomon abba botlunk, hogy ez a szeretet nem egy nyájas, végképp nem egy kedveskedő, nem a mi fogalmaink szerint kedves szeretet, nem az emberre tekintő szeretet, hanem Istenre tekintő, és nem a kényelmünkre, a jó érzésünkre épít, hanem az igazságra. Nem a felelősség alóli kibújásra, hanem az ítéletre. Újfordítású Bibliánk ugyan a mai Zsoltár úgy adja vissza, hogy Istentől az igazság szolgáltatást kérjük, de a héber szó azt is jelenti, amit a Károli fordítás ad elénk, és bizony erről kapta a vasárnap a nevét, mégpedig azt, hogy ítélj meg, latinul judica. Mert amikor Isten igazságot szolgáltat nekünk, akkor valójában először is megítél minket. Mindemellett, amikor megítél minket, akkor persze igazságot is szolgáltat nekünk is, és adott esetben másoknak is. Judika vasárnapján, tehát végképp nem lehet a szeretet valami hamis képben előttünk, és eltakarni vele az igazi szeretetet. Hogy az a Jézus, aki most belépett a templomba, az bizony ostort ragadott, és igenis ítélkezett, sőt sokakat, leginkább a nép krémjét, a vezetőket, a főpapokat és az írástudókat egyenesen felháborította viselkedésével. Látható ebből, hogy a szeretet az sosem lehet indok arra, hogy a bűneimet eltakarjam vele. Mert a szeretet, ha igazán megnézzük, akkor olyan, amelyet Jézus képvisel ebben a történetben is, annak a hajtómotorja pedig ez, hogy az úrháza iránti féltő szeretet űzi őt, és ezért űzi ki a kufárokat az imádságházából. Ezért vigyázzunk, hogy miképpen is hivatkozunk a szeretetre, mert nincsen jogom szeretetre hivatkozni, sőt, nincsen semmiféle alapom, hogy legelőször is ne az atya és a háza iránti féltő szeretet legyen előttünk, amikor szeretetről beszélünk. De minden más csak ezután következhet. Nincs jogod odaállni a kufárok mellé sem, sem rokonaid mellé, vagy éppen a családod mellé állni, és szeretetre hivatkozva követelni az, hogy hagyja őket békén Jézus. Nincs jogod addig, amíg legelőször is nem az atya és a háza iránti féltő szeretet űz téged is. Mert bizony Isten szeretete féltő, vagy másfajta megfogalmazásban féltékeny szeretet. Olyan, mint normális esetben, mondjuk a házastársi szeretet. Féltékeny abban az értelemben, hogy nem tűr meg mást. Nem féltékenykedő, aki alaptalanul is vádaskodik, és ilyen értelemben féltékeny, tehát az emberi viszonyokban sokszor a féltékenységet ezzel keverjük össze, de olyan, hogy nem tűr meg maga mellett mást. Ne legyen más istened, míg a családod, a barátod se legyen ilyen. Pedig nagyon sokszor hagyjuk elferdíteni az igazságot családtagok, barátok, vagy valamiféle szállal hozzánk kötött emberek érdekében, és eltérünk az igazságtól, Isten ügyétől. De Jézus szeretete nem ilyen, nem mézesmázos szeretet, bármennyire is szeretnénk sokszor, hogy így legyen, bizony adott esetben ostort ragadva fejezi ki a szeretetét. Az isteni szeretet és a megszokott elvárásokkal ellentétben nem tolerálja a bűnöket, hanem felindul rajtuk. Különben nem is volna szeretet. Mert a szeretet nem akarja ugyanis a másiknak a vesztét. Éppen ezért nem is hagyhatja, hogy a másik megmaradjon a bűnében, és így elveszel. Közfelfogással ellentétben a maga mindent ráhagyunk a másikra. Ez egy ál és egyenesen álságos szeretet. Ez nem javít a másikon, nem segíti előbbre jutni az úton, hanem egyszerűen kárát munkálja a másiknak, és vesztét hozza. Jézus azonban megmenteni akarja még a kufárokat is, csak éppen nem azon az áron, hogy hát akkor hagyja őket tovább is az üzelmeiket csinálni. És nem azon az áron, hogy hagyja emiatt elveszni Isten házát, nem azon az áron teszi tehát, hogy az imádság házát valamiféle felújítás, moderné tétel és hasonlók miatt meghagyja a rablók barlangjának. Egyes vélemények szerint a jó tanára sosem parancsol és nem követel, hanem mindent megbeszél a diákokkal, és hát így érvekkel győzi meg őket arról, hogy hát ezt vagy azt helyes tenni, és akkor minden rendben lesz, és minden simán megy, mert most már önként teszik ezek a diákok. Hát ez a fajta vélemény azonban egyrészt egyáltalán nem biblikus és nem jézusi, másrészt a gyakorlat alaposan rászáfol, mert mindenki tudja, akár gyereknevelésből, akár iskolai és egyéb életből, hogy bizony az embereket nem lehet mindig ezen meggyőzéssel, érvekkel arra sarkalni, hogy azt tegyék, amit mi gondolunk jónak, most mindegy is az, hogy igazunk van ebben, vagy nem. Hát nagyon jól tudjuk, hogy már pedig a másik az más csinál, mint amit mi helyesnek látunk. És hát Istennel szemben is ugyanígy vagyunk, amit Isten kér rajtunk számon, amit Isten ad nekünk feladatot, az bizony az ember makacsul újra és újra mellőzi, és hátat fordít neki. Hát ilyenkor, tehát akár Isten kapcsolatában, akár most az emberi kapcsolatainkban, gyermekneveléseinkben is szükség van bizony arra, hogy már pedig parancs hangozzon el, ha kell, és máshogy nem megy, már pedig valamiféle kényszer történjen a helyes irányba. És hát ez történik most is, úgymond Jézus esetén, nem áll egy győzködni, hogy hát ez nem jó így, és tessék itt elrendezni a dolgokat, és nem az haladékot, hogy egy hét múlva legközelebb, ha jövök, akkor minden rendben legyen, hanem bizony megfonja azt az ostort a kötelekből, és oda csap. És talán egy másik példát is, ha tekintünk is világos, hogy a gyerek kiszalad a kocsi elé, akkor nem leülünk vele először és megtárgyaljuk a helyes cselekedetet, hanem kirántjuk a kocsi elől. Így hát jó odafigyelnünk Jézusnak erre az arcára is, hogy az igazi Jézust lássuk meg, és ne egy eltorzítottat. Egy írás magyarázó egyenesen így fogalmaz amúgy ezzel a történettel kapcsolatban, hogy hát imádom őt. Vannak, akik úgy akarják Jézust bemutatni, mint egy igen nőies személyiséget, aki a légynek sem ártana, és igen gyenge. De ő volt a férfiak férfia. Bejött atya házába, és amikor meglátta, mi folyik ott, nagyon dühös lett. És halljuk meg, hogy önvizsgálatra kell indítson ez a történet a tekintetben is, hogy hát mit is csinálok én az Úr házában, az imádság házában, Isten tisztelet előtt. A galambárusok, a pénzváltók, a kufárok, a velük üzletelő nép Isten tiszteletre készült. Az Úr által elrendelt templomadó megfizetése érdekében kellett pénzt váltani. És szintén Isten által elrendelt áldozatok bemutatásához kellettek az árusok. Egy szóval ők is Isten tiszteletre készültek. De vajon mit csinálok én? Készülve az Isten tiszteletre, mondjuk attól kezdve, hogy megszólalt a harang, vajon tovább pletykálok és folytatom a hírek megvitatását, űzöm az ügyek megbeszélését? Vagy inkább Jézus dicsőítem és elcsendesedem a hallgatásra, felkészülök, hogy a bénult és sérült lelkem gyógyuljon általa? Nem úgy áll-e a helyzet, ahogy Jézus idején is, hogyha ide lépne, akkor ugyanúgy kiűzne engem is innen? Jól teszed, ha összeszámolod, hogy mi mindent is kell még kihajítanod a te templomodból. Azaz a szívedből, a testedből, Szentlélek templomából. Mert bizony Jézus jól látja, hogy mennyire megszálltál az üzérek, kufárok, kofák. Ezért is énekelhettük az éneket, hogy tisztíts meg szíved Jeruzsálem népe. És kétségtelen, hogy csoda történt a templomban. Nem az ostor ragadása csoda, az teljesen érthető lenne egy emberi reakcióként is. A csoda az, hogy a kufárok tűrik mindezt, hogy felforgatják az asztalaikat, kihagyják az állataikat, és kiszórják a pénzüket. Jézus nem emberi tettet hajtott végre, hanem Isten hatalmával cselekedett, és az annyira hatalmába ejtette az embereket, hogy elsőre még megszólalni se tudtak, úgy látszik, még tiltakozni se voltak képesek. Na persze nem késett ez a reakció sem, mert aztán olvassuk, hogy jönnek persze. Ha Jézus így viselkedik, akkor nem is szerető. Akkor ő nem olyan ember, akiben szeretet van, akkor ő egy indulatos és agresszív alap. Hát mit képzel, hogy itt bántalmazza a békés árusokat? Mit képzel, hogy temérdek kárt okoz az asztalai felborogatásával, a pénzük szétszórásával? Gondoljuk csak el, hát mi lenne a magunk véleménye, ha valaki mondjuk a Vászi piacon ilyet tenne. Persze nem a piacon vagyunk, hanem a templomban, még ha annak a külső udvarában is, ahol még a pogányok is bemehettek. De minden esetre a vezetők is nyilván ezért lépnek így elő, bár most János csak összefoglalva, hogy jöttek a zsidók. Milyen jogon teszi ezt? Vegye elő, mondhatni a személyét, és igazolja magát. Hát kicsoda ő, hol vannak akkor a rendőrök? Állítsák elő, és vezettessék el. És ahogy mondom, minden bizonyja meg is érkezik a karhatalom is. Másik helyen olvasva a történetet, vagy egy másik alkalmat. Minden esetre azt is látjuk, hogy valóban a vezetők faggatják őt, hogy hát ez micsoda, és milyen alapon történik itt ez. A tömeg minden esetre most is nekisegezi a kérdést, hogy kinek a nevében, kinek a felhatalmazásával teszed ezt, milyen jellel igazolod magadat. És bizony aggódva lehet figyelni azt, hogy igyekszünk sokszor egy szalonképes üzenetet fabrikálni az evangéliumból, amiben ilyen Jézus nem fér bele, mert hát ő legyen egy szolid ember, aki mindenkivel mindig kedves, gondosan ügyel arra, hogy senkit soha meg ne bántson, és még csak véletlenül se beszéljen bűnökről, meg büntetésről, vagy parancsokról, meg tiltásokról. Beszéljünk csak lehetőségekről, beszéljünk csak arra, hogy mi minden rejlik ebben a lehetőségben, és talán mi is úgy vagyunk vele, mint egyik hittanoson valamikor, aki felkiáltott, amikor éppen a kározatról volt szó, hogy hát Isten nem lehet ilyen gonosz. Hát igaz, hogy Isten nem olyan gonosz, de hát mégis ezt teszi, és nem csak hiba, hogyha elhallgatjuk, hanem egyenesen bűn. És persze hozzá tehetjük éppen az oltár előtt égével kapcsolatban is, és annyira lehet gonosz, hogy odaadja az egyszülött fiát feláldozni a kereszten. És talán így a pufár bűnök felhánytorgatása kapcsán érdekes lehet egy kis írás, amely hát eredetileg nem tudom honnan származik, a szegedi piaristák honlapján minden esetre ez meg volt tekinthető, és az a cím, hogy hogyan beszélhetsz garantáltan sikertelenül Jézus Krisztusról. És összefogja pontokba, az első az, hogy mindenek előtt azért beszélj, hogy megkedveljenek az emberek. Másrészt csak általánosságban beszélj Istenről, és kerülj minden olyan témát, ami konkrét elköteleződést kérne. Harmadszor kerüld a kényes témákat, hiszen már Jézusnak is személyre vetették, kemény beszéd, ez kihallgatja. Negyedszer ne molesztáld a hallgatókat, ne érints lelkiismereti kérdéseket. Ötödik, semmiképpen sem mutasd ki lelkesedésedet vagy fájdalmadat, hiszen azt gondolhatnák, hogy te magad is elhiszed, amiről beszélsz. Hatodszor ne emlegesd, hogy te magad megtapasztaltad a Szentlélek erejét, mert ezzel azt a látszatot keltheted, hogy van benned valami, ami másokból hiányzik. Mert egyszer csak egészen általánosan ítéld el a hibákat, és ne nevezd bűnnek, nehogy valaki magára vegye és letörjön. Nyolcadszor ne kelts olyan benyomás, mintha Isten elvárná bárkitől is, hogy megtérjen és életét kiszolgáltassa neki. Kilencedik, és ez illik talán most a mai naphoz leginkább, kizárólag csak a szelíd és megbocsátó Jézusról beszélj, és arról, hogy a mennyei Atya szeret bennünket, bármit is teszünk, hiszen ő a szeretet. Tizedszer legyél toleráns mindenféle felfogás iránt, kerüld a konkrét állásfoglalásokat, hiszen mindenkinek keresnie kell az igazságot. A keresést az magasabb rendű tevékenységnek, mint a megtalálást. Vigyázz arra, hogy mindig mindenki elégedetten menjen haza az ige hirdetésről. Hát érdekesek ezek a pontok, mert valóban a közfelfogás, hogy a ma sokszor hangoztatott nézetek csengenek benne vissza, és ha mélyebben belegondol az ember, akkor valóban erről van szó, hogy hát akkor csak az a lényeg, hogy nehogy az igazi Jézusról beszéljünk, úgymond arról, aki most is ostort ragad, máskor is keményen odavág, ha nem is az ostorral, hanem a szavaival egyeseknek, szemükre vetik a bűneiket, és így tovább. Hát persze, hogy jobb az a Jézus, aki mindig csak megsimogatja a buksinkat, és aztán tovább mehetünk. De Jézus ezzel szemben mégis a próféta hangján csattan fel, ahogy Jeremiás idején is megszólalt, hogy ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak töményeztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az én nevemről neveznek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De azután ugyanazokat az utálatos dolgokat követitek el. Vajon a rablók barlangjának nézitek ezt a házat, amelyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem. Így szólt az Úr. Menjetek csak el szent helyemre Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, és lássátok meg, hogyan bántam vele népemnek, Izraelnek a gonoszsága miatt. És másik templom tisztítási történetekből persze tudjuk nyilván, hogy Jeremiásnak pont ezt az ige szakaszát idézi Jézus is többek között, nem csak arról beszél, hogy az imádság háza kell legyen a templom, hanem arról is, hogy rablók barlangja lett, és erre Isten ítélete is nyilván egy zsidónak rögtön a fülébe csenkedett Jézus szavaira, hogy hát majd én is rablók barlangjának nézem. És tudjuk jól, hogy oda lett a templom akkor is, oda lett aztán Jézus után néhány évtizeddel is. Meg lehet nézni Jeruzsálemben, mi maradt éppen a múlt heti szeretett vendégségből, ha máshonnan előbb már nem is tudta az emberet, ugye egyetlen egy fal darabka maradt, ami már réges-rég nem minősülhet templomnak. A templomi üzelmek minden mellett egyébként annak idején a nagy tanács jóváhagyásával történtek. És éppen ezért is kell komoly felhatalmazás ahhoz valakinek, hogy ez ellen föllépjen és földúlja. Így hát jönnek is számon kérni, aztán Jézus azt mondja az őt igazoltató pribéheknek, hogy hát a hatalmamat először is halálommal mutatom meg, másodszor pedig feltámadásommal bizonyítom. Hát ez valóban meglepő igazolás. Ez egy igazi profétai cselekedet, de valóban egy ilyen cselekedethez ez a profétai válaszadás is illik. És elképesztő jelet nevez meg, hiszen hogyha megfosztjuk a képies kifejezéstől, akkor tulajdonképpen most így is átformálhatnánk a mondatot, hogy hát gyertek, öljetek meg, és majd meglátjátok, hogy nem fog rajtam a hóhéraitok bárgya, mert harmadnapra feltámadok. Húsvéthoz közeledünk. Így hát mi már nem csodálkozunk különösen ezen a válaszon természetesen, hiszen számunkra, keresztények számára ez nyilvánvaló. Akkor is közeledett a húsvét, ezzel kezdődött az ige szakasz. Talán ott sem meglepők a szavak. Csak hogy álljon meg a menet. Nem az a húsvét közeledett akkor. Ez itt nem Jézus halálának, feltámadásának a húsvétje még. Nem működésének a végén mondja, mint a másik három evangéliumnál a bevonulás után tisztítja meg a templomot. Most János evangéliumának még csak a második fejezetében vagyunk, működésének a legelején. Észre kell vennünk, hogy itt tehát nem pusztán annyiról van szó, hogy visszaélések vannak a templomban, és aztán ezeket Jézus rendbe teszi. Amit Jézus tesz, az már önmagában is messiási jel, és aztán abban is, hogy ahogyan ő kinyilatkoztatja maga hatalmát, és igazolja azt a szeretetet, amelyen alapján ezt teszi. És nem csak azért messiási jel, tehát mert halálát és feltámadását jövendeli meg, hanem még inkább azért, mert jelképesen már most itt a legelején az evangéliumban kifejezi, hogy az ő érkezésével vége a templomnak. Vége a mózesi kultusznak, vége az ószövetségi vallásosságnak. A templomot lerombolják, szó szerint is, és jelképesen is. Az ő teste most már a templom ezen túl. Istent imádni már nem lehet a templomban, most már csak egyedül ő benne lehet. És ne fejeledjük el azt sem, hogy bár használjuk mi is ezt a kifejezést, hogy templom, és vannak úgymond templomaink, de ezek valójában pogány kifejezések. Mert ószövetségi értelemben nem templom, egyik keresztény templom sem. Nem történik benne áldozatbemutatás például, nem történik mindaz, ami a zsidóság számára a templomot jelentette, és ilyen értelemben nem csak ez nem templom a gyülekezeti terem, hanem még a templomnak nevezett épület sem ilyen értelemben templom, mert Jézus most már tilossá tesz, nem csak feleslegessé, hanem egyenesen tilossá tesz minden áldozatot. Mert az ő áldozata egyszer és mindenkorra való. Nem lehet megismételni, nem lehet utáni játszani. Ő magát adja, ezt a templomot romboljátok le, mondja, és majd három nap alatt felépül egy egészen másfajta vallásosság, mint amit addig a zsidóság megélhetett. Éppen ezért a messiás hatalmát, teljhatalmát nyilatkoztatja ki mindezzel, És ez sokkal többet jelent az ő cselekedete is már annál, mint egyszerűen az üzletelés kikergetjük a templomból, mert nem odavaló. És ezen a korai kinyilatkoztatáson éppen ezért van miért csodálkoznunk, csak hát a hallgatóság nem érti. A tömeg eleve nem veszi alapot, és kőtemplomra értünk, de tudjuk jól, hogy hát hogyan lehet a 46 évig, sőt utána még Jézus után folytatódott az építkezés. Összesen 100 évig épült a templom, soha nem készült el, aztán jöttek a rómaiak és lerombolták. Nem értik, hogy miről szól, de a tanítványokról is azt olvasjuk, csak feltámadása után értették meg, hogy ez miről is szól. Jézusnak egyrészt van hatalma mindezt tenni minden esetre, másrészt azt is kifejezi, hogy ő szeret igazán, ez a féltő szeretet az atyaháza iránt űzi őt, ő így akar minket is megtisztítani a bűneinktől, az önzésemtől, a nyereségvágyamtól, az irigységemtől, a hitetlenségemtől. A szeretete egyrészt ostort ragad a templomban, hogy az visszanyerje eredeti feladatát és újra az imádság házává legyen. A testedet is, mint Szentlélek templomát, igyekszik tisztogatni olykor éppen korbácsütésekkel. Szeretete másrészt ostorütéseket visel el, hogy megtisztítsa a világot Golgotán kiontott vérével. Mert féltő és emésztő szeretet űzi őt, atya háza iránt is, és a te lelked és örök életed iránt is. Judika az ítélet vasárnapja, a mai napunk, jön a zsidó bíróság, hogy ítélkezzen felette. Ám Jézus nem engedi, hogy mi ítéljük meg őt. Ő ítél meg minket. A Zsoltáros sem azon töbrenk, hogy milyen ítéletet is alkosson Istenről, hanem vágyakozva így kiáll fel, ítélj meg Istenem. Kiáltsunk mi is így, hogy időben ráébredjünk bűneinkre és azok kárhozatos voltára. De egyedül ez az út vezet az örök életre. Így hát Isten háza iránti féltő szeretet emészti Jézust, és felfelé is fogja őt az emészteni a kereszten. Ámen. Imádkozzunk. Ostorozó Jézusunk, hát, hogy ne ítéljünk felelőtlenül, de helyezd vállunkra a te ítéleted súlyát, hogy legalább halványan megérezzük azt a terhet, amit bűneink hordozásával rátestáltunk. Ne engedd, hogy vakok legyünk felelősségünk előtt, hanem láttasd meg vétkeinket. Ragadj ostort és űzd ki belőlünk a kufár szellemet, amely azt képzeli, hogy Istennel üzletelhetünk. Egy kicsit engedünk neki, akkor majd ő is megjutalmaz. Segíts arra, hogy végre rádöbbenjünk és megrettenjünk, hiszen te nem azt akarod, hogy kicsit engedjünk neked, hanem hogy teljesen, feltétlenül engedelmeskedjünk akaratodnak. Segíts erre, segíts, hogy megértsük, hogy ez az egyetlen reménységünk, az egyetlen lehetőségünk arra, hogy majd a végső ítéletben kegyelmet nyerhessünk. Ámen.